Kol Izrael. Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Israel, vocea Israelului din Ierusalim. Tuturor ascultătorilor noștri, Shalom Rav și bună seara din Ierusalim.
Kol Izrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5767 év, Tammuz hó 14-e, a polgári naptár szerint 2007. július 3-a kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Moshe Katsav az ellene indított eljárás óta másodszorra áll a tévékamera elé saját védelmében. A Hamas félő, hogy rövidesen átveszi a hatalmat Júda és Szamária területén is. Ehud Olmert nem jelent meg a második libanoni háború tegnapi állami megemlékezésén. Híreink után Keller Tibor fotoművész és újságíró Városok a tűzvonalban című sorozatának újabb részletét hallhatják. És most a részletes híreink következnek. Moshe Katsav volt államelnök a televízió 2-es csatornájának adott interjújában arról beszélt, hogy családja kérésére feladta a harcot, és a könnyebbik megoldást választotta és beleegyezett a vádalkuba, még annak ellenére is, hogy az egész peranyag felperes állítása szemen szedett hazugság. A vádalgut az államelnök védői nem kényszerítették rá a felperesre. A felperes vádaskodásai és állításai közül több mint 90%-ot töröltek, mert bizonyíthatatlan, és többnyire hazug állításoknak bizonyultak. Moshe Katsav elmondta, hogy már így is sikerült rerombolni az üggyel egy teljes családot, és a család kérésére személyes tragédia elkerülése érdekében egyezett bele a vádalkuba, és emelte fel a kezét a volt államelnök. Elmondta azt is, hogy furcsa egy állam, ahol egy 20 000-es hangos kisebbség törvénykezik megalapozatlanul egy politikai vezető fölött. Az izraeli társadalom és a sajtó legnagyobb megdöbbenésére Ehud Olmert miniszterelnök a második libanoni háború egyéves évfordulóján rendezett megemlékezésén tegnap nem jelent meg. Az újságírók közül néhányan megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mi volt az oka a távolmaradásának, mire munkatársa gyorsan kisegítve rávágták, hogy az általános biztonsági szolgálat, a Shabak nem tudta biztosítani a megemlékezés színhelyét. Az általános biztonsági szolgálat, a Shabak magukat megnevezni nem kívánó vezetői élesen reagáltak erre a vádaskodásra, és aláhúzták, hogy a miniszterelnöki hivatal meg sem kereste őket a biztosítás ügyében. A gyászoló családok részéről is felháborodottan reagáltak jó néhányan, mondván, hogy maga a feltételezést is visszautasítják, hogy ők, a gyászoló családok veszélyt jelentettek volna Ehud Olmert kormányfőre. A Knesset kül- és biztonságügyi állandó bizottsága ülésén Gabi Askenázi vezérkari főnök is részt vett. A vezérkari főnök elmondta, hogy nem lepődött meg a Hamas és a Fatah között kitört fegyveres harcokon. Ez várható volt, csak idő kérdése volt, hogy mikor kezdődik el a két terrorszervezet között a hatalomért vívott küzdelem újabb menete, közölte Gabi Askenázi tábornok. A vezérkari főnök szerint a Hamas célja most a gázai kaotikus állapotok leküzdése, a belső helyzet megszilárdítása oly módon, hogy egy szilárd iszlám mini államot iráni típusú fundamentalista Hamasztánt teremteni meg. Ma már mindenki előtt világos, hogy a gázai sávban a fundamentalista iszlám törvényei uralkodnak. A hadvezetés értékelése szerint a Hamas, amennyiben úrrá tud lenni a gázai anarchikus állapotokon, energiájának nagy részét továbbra is a fegyverkezésbe és a terrorista egységének ápolásába fogja fektetni. Gabi Askenázi tábornok közölte a bizottság résztvevőivel, hogy szerinte rövidesen a Hamas és a Fatah tárgyalásokba fog kezdeni egymással, tehát ez azt jelenti, hogy a Fatah radikális oldal felé tolódik, és beolvad az iszlamista hatalmi rendszerbe. Ezt a teóriát néhány nappal ezelőtt a Hamas egyik gázai fővezére, Mahmoud Az-Zahar is megerősítette. Közölte, hogy a nyugati államok, vagy az Egyesült Államok és Izrael által átutalandó pénzsegélyek végül úgyis a Hamasnál fog kikötni, és a Hamas rendszerének megerősítésére lesz felhasználva. A gázai sáv már így is fel van szerelve nagy mennyiségű új típusú fegyverrel, és az utánpótlás folyamata biztosított, mondta a terrorista vezér, megjegyezve, hogy a fegyverért készpénzben is tudnak fizetni, miután ő maga például 40 millió dollár csempészett be több lépcsőben a bőröngyében. Hasonlóképpen cselekedtek a diplomáciai mentességgel bíró és azt kihasználó Hamas kormány többi tagja is. A Hamas megerősödése félelmet kelt a Fatahban, és emiatt inkább a behódolást választja. Ennek egyik jele, hogy az utóbbi napokban megszűnt Judeában és Szamáriában a Hamas tagok letartóztatása a Fatah emberei által. Az izraeli biztonsági szakembereknek az a véleménye, hogy a Hamas rövid időn belül képes vezető pozícióba kerülni. Nem szabad elfelejteni, hogy a Hamas terrorszervezet az utolsó választásokon az összes nagy városban, Judeában és Szamáriában elsöprő győzelmet aratott a Fatahhal szemben, ami akadályozza a Hamas uralomra jutását Judea és Szamária területén, az az izraeli hadsereg és biztonsági szervek, jelentette ki Gabi Askenázi tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. Avi Dichter, belbiztonsági miniszter szerint Izraelnek nincs szüksége nemzetközi békefenntartó erőkre a Philadelphia folyosónál. Ilyen nemzetközi katonai csapat csak felesleges bonyodalmakat okozna, mint számunkra, mint Egyiptom számára, közölte Dichter miniszter. A belbiztonsági miniszter úgy véli, hogy az egyiptomi határőrségnek kellene nagyobb erőfeszítéseket tenni a fegyvercsempészet megakadályozására, mint ahogyan azt megígérte két éve a gázai egyoldalú kivonulás alkalmával megkötött megállapodásban. Richter miniszter Egyiptomot vádolja, hogy nagy részt tehetetlenségének köszönhető a Hamas terrorszervezet megerősödése, és a Hamasztán létrejötte a gázai sávban. Még azt is mondta Richter, hogy Egyiptom az, aki felfegyverezte a Hamas terrorszervezetet, és ezzel nem csak Izraelre, hanem Egyiptomra, sőt az egész térségre nézve is veszélygóccá változtatta a gázai övezetet. A Knesset különleges bizottsága elkészítette annak a 250 palesztin elítélt névjegyzékét, akiket Ehud Olmert miniszterelnök szabadlábra szándékozik helyezni, ahogy ezt megígérte Abu Mazen palesztin elnöknek. Holnap tartják az utolsó tárgyalást a névlistával kapcsolatban az igazságügyi minisztérium vezérigazgatójával. Ehud Olmert miniszterelnök vasárnap szeretné a Knesset szavazására bocsátani a 250 bebörtönzött palesztin terrorista szabadlábra helyezésének ügyét. A kormányfői hivatalban közölték, hogy a szabadulás előtt álló palesztin elítéltek mindegyike a Fatah terrorszervezethez tartozik, és nem gyilkoltak közvetlenül, vagy a kirott büntetésük letöltésének végéhez közelednek amúgy is. A Fatah terrorszervezetben nem örülnek az Izrael által elkészített névsornak. A terrorszervezet azt bírálja leginkább, hogy olyanok szabadulnak legfőképp, akik amúgy is hamarosan szabadlábra kerültek volna büntetésük letöltése után. Az Idegenforgalmi Minisztérium befektetési bizottsága két új és nagy turisztikai projekt felállításának finanszírozásáról döntött. Mindkét projektet a Negev sivatagban kívánják felállítani. Az Idegenforgalmi Minisztérium a projektek költségvetésének 20%-át fogja fedezni. Az egyik esetben a Yisrotel izraeli szállodahálózat egy 120 szobás hotel felállítását tervezi mely a Negevben található nagy kráterre fog nézni. A másik tervezett projekt szintén a Negevi Revim nevű helység közelében lesz felállítva. Egy üdülő falut terveznek felépíteni Revim közelében, amely 150 önálló apartmanból fog állni. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotoművész és újságíró. Városok a tűzvonalban című sorozatának újabb részletét hallhatják.
A földközi tenger északi partvidékén fekvő város, amely a város nevét viselő öböl tartozéka. Izrael egyik legerősebb és legősibb városa. Ma körülbelül 45 ezer lakosával Izrael egyik békésen együtt élő vegyes lakosú város. Körülbelül 25% arab és 75% zsidó lakos. Az óvárost fal övezi, gazdasági szempontból lényeges része van az izraeli halászatban, fontosak ipari létesítményei, elektrokémiai üzemei, festékipara, mint például a tambur, fémipara, mint például az acélcsövek gyártása. Az ókorban létesített kikötőváros fontos útkereszteződésben Szíria, Egyiptom és Mezopotámia kikötőjeként szolgált. Stratégiai, valamint kereskedelmi fontossága miatt az ókori nagyhatalmak célpontja volt. Akkán néven is említve van az ókori egyiptomi dokumentumokban. Őskorában megerősített kanáni város volt, amelyek nyomait az úgynevezett tel-akkói ásatások hozták felszínre, időszámításunk előtt 701-ben Sanherib, Asszíria uralkodója foglalta el, időszámításunk előtt 333-ban pedig macedóniai Nagy Sándor veszi be, és a görög szellem uralja a várost hosszú ideig. Még nevét is görögösre változtatják. Ptolemais. Ebben az időben a város központja átköltözik a tengerpartra. A Hasmoneus dinasztiának nem sikerült bevennie, majd a római megszállás idején Galileának egyik fontos kikötőjévé vált, és a Colonia Ptolemais nevet viseli. Ebben a korszakban számos zsidó települ a város területére, akiket a rómaiak elleni lázadás idején elpusztítanak. A Talmud és a Misna korában nagy zsidó közösség él a város falai között, és neves tudósok lakóhelye. A bizánci korban számos somronita telepedik a városba, és ezért a Samaritiki nevet is viseli. Időszámításunk 614-ben a perzsák foglalják el, majd az arabok bevonulása után újra visszakapja ősi nevét. 1104-ben a keresztesek szállják meg, és Jeruzsálem elvesztése után akkor válik a keresztesek fővárosává. A keresztesek megengedik a zsidók újra települését, 1165-ben Rambam is ellátogat a városba, majd 1212-ben Al-Harizi és 1266-ban Ramban követi. 1291-ben az egyiptomi szultán El-Malach El-Asraf foglalja el és rombolja le a várost. Csak a 14. században épül fel újra, és ismét zsidó telepesek is élnek falai között. A 18. században Tahr el-Amr beduin uralkodó erősíti meg falait, és számos zsidó népesíti be a várost. Az ottomán uralom alatt akkor vált a hatalom központjává, majd 1775-1804 között uralkodó Ahmed Jazer pasa a ma is nevét viselő mecsetet építi fel, és uralkodása alatt épülnek fel az óvárost ma is körülvevő megerősített falak. 1799-ben a brit flotta segítségével visszaveri Napóleon támadását, 1831-ben Ibrahim pasa Muhammad Ali egyiptomi uralkodójának a fia foglalja el a várost, és tartja uralma alatt, míg nem egy különleges európai flotta szorítja ki a városból. 1918-ban az angolok foglalják vissza, és 1936-39 között az utolsó zsidók elhagyják a várost, majd 1948-ban Izrael államának kikiáltása után a Hagana vonul be a városba, és az arab lakosság nagy része elmenekül a városból, amely óriási fejlődésnek indul.
És végül az időjárásról, várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 19-29, Tel Avivban és Haifán 23-30, Berséván 20-34 és Éláton 27-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából, hogy búcsúzunk, Shalom, Ve'erev Tov, Mirushalayim.
Israël, la voix d'Israël émettant de Jérusalem, il est 20h.